Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Úrvacsorai igehirdetésünk elején egy olyan kérdést tennék föl, ami tulajdonképpen egy nagyon egyszerű kérdés, szerintem tudunk rá válaszolni talán mindannyian, akik úrvacsorát veszünk, de mégiscsak érdemes átgondolni azt, hogy tulajdonképpen maga a lábmosás mit jelent nekünk. Tehát akkor, amikor mi kimegyünk lábmosásra, akkor, amikor megtörténik a lábmosás, mi történik akkor tulajdonképpen? És szerintem kórusban tudnánk erre a választ. Ez természetesen nem más, mint a szövetség kötés megújítása. Megkötöttük a szövetséget, vagyis megkeresztelkedtünk, és onnantól kezdve egyetlen dolgunk van, hogy ezt a szövetséget megújítsuk, mert hogy erre konkrét bibliai rendelés is történik. Tehát János evangélium a 13. fejezetében ezt olvashatjuk. Na most, amit még szeretnék elmondani, és aztán rögtön majd meg is néznénk ezt a fejezetet, még a lábmosással kapcsolatban, Ellen White-nak van egy nagyon érdekes gondolata itt a lábmosással és a szentjegyek kiosztásával összefüggésben. Mert ugye érdekes a mi úrvacsorai gyakorlatunk, és abszolút biblikus ebből a szempontból, mert ugye van egy első része magának az úrvacsorának, ugye az igehirdetést követően a lábmosás, és amikor visszajöttünk, akkor a szent jegyeket magunkhoz vesszük. Na most az úrvacsora istentiszteletet az elejétől a végéig szükséges, hogy egy egyfajta ünnepélyesség hassa át. És szerintem ez az ünnepélyesség, ez mindenképpen meg szokott lenni, legalábbis például a szent jegyek kiosztásánál, ez ugye néma csendben történik, és ez helyén való is, hogy így történik, mint ahogy csendben hallgatjuk az igehirdetést, csendben vesszük magunkhoz a szent jegyeket. Ugyanúgy szükséges, hogy a lábmosásnál is, amennyire csak lehet, amennyire csak ez egyértelmű és szükséges, bizony csendben legyünk, koncentráljunk arra, figyeljünk arra, hogy ki az, aki megmos bennünket, ugye jelképes értelemben maga Krisztus mos meg bennünket, és én ugyanezt teszem a testvéremmel. Szóval Ellen White-nak van egy olyan gondolata, ami egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, hogy amikor visszatérnek a testvérek a lábmosásról, nem a kereszt árnyékában kell állnunk immár, vagy állniuk immár, hanem annak üdvhozó világosságában. Tehát nem a kereszt árnyékában kell állniuk immár, hanem annak üdvhozó világosságában. Magyarán mit lehet ezzel kapcsolatban mondani? Azt tudjuk mondani, hogy akkor, amikor ide visszajöttünk a lábmosásból, ilyenkor, hogy mondjam, bűnbánatnak, vagy szomorkodásnak, vagy valamiféle olyan gondolatnak, ami utat enged mondjuk a lehangoltságnak, helye nincs. Tehát ekkor már egy örömünnep, ami miatt mi együtt vagyunk. Tehát mondom, van egy első rész és egy második rész, Ellen White éles határvonalat húz a kettő közé, miközben mennyire érdekes, hogy ez is ünnepélyes csendben szokott zajlani, nagyon helyes, és maradjon is meg ez az ünnepélyes csend, csak a lelkünkben ott már az örömnek van helye. Azért, mert Isten megtisztított bennünket. Na most ez a néhány bevezető gondolat, ez tulajdonképpen csak arra szolgált, hogy utat készítsen annak, hogy megnézzük azt, hogy most ne a mi szempontunkból gondolkodjunk el a lábmosásról, hanem hogy Jézusnak, Jézus Krisztusnak mit jelentett a lábmosás. Tehát ő, amikor ott volt az utolsó vacsorán, ő, amikor közösséget vállalt a tanítványokkal, ő, amikor elkezdte mosni a tanítványok lábait, akkor vajon mi lehetett a fejében? Mert ez annyira érdekes, hogy nekünk, hogy mi van a szívünkben, lelkünkben, ezzel tisztában lehetünk, ilyenkor mindenki áhítatos csendben figyel arra, hogy valóban úgy menjen ki a lábmosásra, hogy ott tényleg mindent le tudjon tenni. De Krisztusnak ez más volt. Milyen volt? És ugye olyan igéket szeretnék most felolvasni, amely igék minden úrvacsorakor elhangzanak. Tehát mindig felolvassuk a lábmosás szereztetési igéit, de szeretném kinagyítani azt a pillanatot, amikor elkezdődik a lábmosás. Mi lehetett vajon Krisztus fejében, mi lehetett vajon Krisztus gondolataiban, mert hogy erről az ige szól. Nézzük csak meg. Tehát János evangélium a 13. fejezete, és ott az első verstől kezdve szeretném olvasni az igét. János evangélium a 13. fejezete első verstől, és aztán majd a 3. és a 4. verset olvasom, de a 4. verset már csak úgy, hogy ott már nem folytatjuk tovább az olvasást, ugye egész hosszan, hosszú ige szakaszt szoktunk felolvasni a alámosás szereztetési igénél. Nézzük tehát János 13.1-től az igét. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. És aztán, hogy mi történik, ezzel most nem foglalkoznánk, de azt hiszem, hogy sokunk fejében, lelkében ott van a további sok-sok igevers is, amit olvashatunk ebben a fejezetben. Második verset ugye kiszoktuk hagyni a szereztetési igéből, azért, mert ez Júdásra utal, de itt most ezzel nem szeretnénk foglalkozni. Szóval, a kérdésünk az az, hogy mit jelentett a lábmosás Jézusnak. Azt mondja itt az ige, azt mondja itt János evangélista, a húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem tudom, hogy elgondolkodtunk-e már azon a kérdésen, hogy ez a bizonyos gondolat, vagy bizonyos szócska, hogy tudván Jézus, nem jelentett előnyt Krisztusnak? Nem? Tehát pontosan tudja, hogy mi vár rá, azért mi is, hogy mondjam, néha lehet, hogy vágynánk erre. Nem? Tehát, hogy előre lássuk a jövőt, hogy velem mi fog történni, akár az adott napon, akár egy életszakaszban, de nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy bár Jézus tudta, de ez aztán előnyt egy másodpercig nem jelentett neki. Lehet, hogy jobb is, lehet, hogy egyszerűbb is, hogyha nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Krisztus pontosan tudta, de ennyiben nem jelentett neki előnyt vagy segítséget, mindazt átélni, mindazt a borzalmat, mindazt a szörnyűséget átélni, amit neki át kellett élnie, különösen a Getsemánétól kezdve. Azt mondja tehát itt az ige, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, és itt jön az egyik legfontosabb gondolat, mivel hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Nem lehet, hogy mondjam, eléggé érzékeltetni ezt a bizonyos szeretetet. Miközben, ne felejtsük el, egyik oldalon mázsás súlyok nehezednek Krisztusra, mert tudja, hogy órái vannak hátra, és a legnehezebb órák ezek. A másik oldalon ott van ez a bizonyos szeretet, amit, hogy mondjam, kicsit olyan elkoptatott fogalomnak vélnénk talán, de az ige ezzel szeretné még inkább mélyé tenni ezt a gondolatot, azt mondja, mindvégig szerette őket, szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Tehát Isten szeretete, Isten ragaszkodása állandó a tanítványokhoz is. Na most ezért mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ez a gondolat, hogy Krisztus szereti a tanítványokat. Na most ez segített neki elhordozni mindazt, ami rávár például. Tehát ez a két gondolat csapott össze benne, egyrészt tisztában van vele, másrészt ott van ez a lángoló szeretet a szívében, és nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ezért nem fordul vissza. Mert mondhatná azt, hogy akkor én most nem az utolsó vacsora helyszínére megyek, hanem máshova. Nem is tudom, elmegyek valahova imádkozni, vagy megszólítom az embereket, teszek néhány csodát még. Nem. Itt most ennek van itt az ideje. De egy borzalmas életszakasz vár rá. A legszörnyűbb életszakasz. Na most mi az, amit még tud Jézus? Mert ugye ezt a gondolatot viszi tovább János evangélista, a harmadik versben ezt így olvastuk, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy. Na most itt is nagyítsuk ki ezt a pillanatot, nagyítsuk ki ezt a szót. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki. Hát szóval ez azért nem kevés. Mindent. Mi minden van ebben benne? Ebben benne van, mit mondjunk, az egész üdvtörténet? Az egész megváltás története? Benne van az, hogy ő a teremtő? Benne van az, hogy ő volt az, aki hordozta Izraelt, hordozta a választott népet évezredeken keresztül, vagy másfél évezreden keresztül? Benne van az, hogy ő mi mindent megtett a népért. Benne van az, hogy ő mennyi csodát tett, akár régen, akár földi életében a mennyei atya hatalma által. Mindent hatalmába adott néki. Benne van az, hogy az ítéletet, ahogyan egy bibliai ige szól erről, az atya egészen a fiúnak adta. Tehát a kezdetektől a legvégéig a földi történelemnek Krisztus gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a mindenható. Tehát ennél többet, ennél magasztosabbat nehezen lehetne mondani Jézus Krisztusról. Benne van az, hogy ő hogyan, miként küzdött a választott népért. Benne van az, hogy igen, itt a földi életében mondhatta volna az, hogy én most visszamegyek, visszatérek az én atyámhoz. Mondhatta volna, mert ezt mondja az ige, tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki. Egy szavába került volna azt mondani, hogy iránya menj. Tehát én már küzdöttem itt eleget a földön, megtettem értetek sok mindent, tanítottam, gyógyítottam, és így tovább. Most ennyivel elégedjetek meg. Mindent hatalmába adott néki. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Ott van ez a pillanat, amikor megint csak ott tartunk, hogy Krisztus visszafordulhatna, nem az egyetlen ilyen pillanat. Hát hogyha egy talán még markánsabb pillanatot ki kell, hogy emeljünk, akkor egy pillanatra gondoljunk a Getsemánéra. Gondoljunk arra, hogy ott emberi lénye háromszor riad vissza az áldozat meghozatalától. Tudja, hogy mit kell tennie, de közben az emberi természete a másik irányba húzná. Kőkeményen a másik irányba. És közben ott van ez a gondolat, amit itt tesz egyértelművé az ige, mindent hatalmába adott néki. Mindent. Angyalok gardírozását, és parancsolását, és sok-sok mindent. És pontosan tudta azt, hogy igen, milyen volt régen, akkor, amikor ő a mindenható Isten mellett gyakorlatilag a föld uralkodójaként, vagy az egész világ mindenség uraként ugye parancsolt például az angyaloknak. Mindent hatalmába adott néki. Na most ez az, ami így szinte keresztül villan Jézus gondolatain, és ugye annyira különleges ez, hogyha közben belegondolunk, hogy mi az, ami vár rá. Egyrészt egy súlyos, borzalmas életszakasz, másrészt gondoljunk csak abba bele, hogy kik vannak ott vele. Azok a tanítványok, akikért ő mindent megtett, abszolút mindent. Ehhez képest, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy na és, mi a munkád eredménye? Hát, nehezen lehetne azt mondani, hogy fényes eredményekkel zárta ezt a 3-3,5 évet. Megtartotta őket abból a szempontból, hogy pontosan tudta, hogy mi lesz velük, mi lesz az ő sorsuk, de ott és akkor, abban a pillanatban, hogy milyen állapotban voltak. Veszekedés, ki a nagyobb, ki az, aki majd előre fog ülni, meg az atya jobbján fog ülni, és így tovább. Folyamatosan ezek a dolgok kötötték le az elméjüket. Lukács evangélista utal erre. Tehát ott és akkor az utolsó vacsorakor is hiába építi föl tökéletesen Jézus Krisztus azt, hogy igen, figyeljetek, ez fog történni velem. Ahogy közeledik ez a pillanat, egyre többször beszél róla. Nem, csak a veszekedés, csak a rangkérdés, csak a ki a nagyobb. Szóval itt van ez a csapat, hát nem éppen egy vonzó lehetőség. Tehát egy mozdulat lenne azt dönteni, azt mondani, hogy rendben, ennyi volt, visszamegyek a mennybe. Ehhez képest ott van egy szörnyűséges több óra, és közben ott vannak azok, akiktől hát segítséget nem nagyon remélhet, vagy valami jó szót, vagy valami effélét, dehogy is. Teljesen más vágányon mozognak. Na most ehhez képest, ugye ott van az utolsó vacsora, és ott van az, hogy ugye az igében így olvassuk, nézzük csak a 3.-4. verset. Tudván Jézus, hogy az atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, apropó még ezt is emeljük ki, Istentől jött és az Istenhez megy. Mi történt eddig az ő életében, ugye örök élete van önmagában, tehát így értsük ezt az életet Krisztus esetében, és mi történik majd akkor, amikor ő vissza fog térni az Istenhez. Tehát az egész üt történet ott volt Jézus Krisztus előtt. Ehhez képest, negyedik vers, felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülkötötte magát. Szóval ott van minden, ami szükséges ahhoz a bizonyos vacsorához, a tál és a kendők, tehát ami a lábmosáshoz szükséges, mert régi, ókori keleti szokás, hogy igen, szükséges ezzel elkezdeni a lábmosást, csak éppen ugye szolga, az nincs valami miatt. És annak ellenére, hogy ugye ez a drámai helyzet az, amiben Jézus Krisztus ott van, egy szavába kerülne az, hogy odaszól az egyik tanítványának, és azt mondja, hogy figyelj csak, kezd már el, kérlek, a lábmosást. És nem teszi meg. Nem teszi meg. Tehát mondom, egy fél mondat, egy kérés. Igaz, hogy eléggé, hogy mondjam, kockázatos lett volna ez a kérés, mert közben ők meg beszekedtek, sok mindennel el voltak foglalva, nem biztos, hogy megtette volna akármelyik tanítvány is. És az egész történet abból a szempontból is érdekes, hogy Krisztus közben folyamatosan csendben van. Tehát mindaz, amiről beszéltünk, ez az ő gondolataiban játszódik le, gondolataiban zajlik le, tudván Jézus, hogy szerette az övéit, tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, tudván, hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, és nem szól egy szót sem, hanem elkezd cselekedni. Annyira érdekes ez, mert ugye zaj volt akkor, amikor ez a bizonyos mozzanat történt. A tanítványok egymással beszélgettek, és ugye az volt a téma, amit említettünk. Ebben a zajban Krisztus mozdulata gyakorlatilag teljes csendet teremtett. És utána már tudtak rá figyelni, és hát ugye döbbenetes lehetett számukra, hogy leveszi a felső ruháját, kendőt vesz, körülköti magát, vizet tölt a medencébe, apropó úrvacsorai diakónusok feladata. Mennyire érdekes, nem? Tehát ahogy az igében is olvashatjuk, és Ellen White is utal erre, a szolgák szolgája. Azt a feladatot is elvégzi, ami szinte a legapróbb. De mégis micsoda jelentősége van, hogy vizet tölt a medencébe, és elkezdi mosni a tanítványok lábait, megtörölni a kendővel, amellyel körül volt kötve, és megy Simon Péterhez, és Simon Péter töri meg ezt a bizonyos csendet. Ő teszi fel a kérdést. Szóval annyira különleges ez, hogy ugye ha azt a, hát szinte túlzottan egyszerűnek tűnő kérdést tesszük föl, hogy mi mit tettünk volna Krisztus helyébe, Jézus Krisztus helyébe. Hát szóval lehet, hogy nem is tudom, kiléptünk volna ebből a helyzetből. Tehát mondom, a mérleg két serpenyőjét, hogyha egybe vesszük, hogy mi az, ami itt vár rám, meg mi az, ami egy másik helyen vár rám, hát miért ne azt a bizonyos másikat válasszuk, ami Krisztus esetében a menny volt, és a zavartalan békesség és boldogság. Nem. Ott marad. Ott marad azért, mert a végtelenségig szereti őket. És azt mondja, hogy nem szükséges még ezen a legszörnyűbb szakaszon is keresztül mennünk. Szóval annyira szép, ahogy Krisztus ilyen értelemben engedelmes marad ezekben a pillanatokban is. Pedig érezzük talán, hogy az egész történet, vagy az egész helyzet, hát hogy mondjam, olyan billenékeny. Nem sokon múlik, hogy Krisztus úgy döntsön, hogy inkább akkor engedek az emberi természetemnek, és hagyjuk ezt az utolsó szakaszt. Még egyszer mondom, a Gecsemánéban ugyanezen megy keresztül háromszor. Itt is nem akármi miatt írja le ezt János evangélista, hanem pontosan azért, hogy legyünk vele tisztában. Ezek a gondolatok voltak Jézus fejében, mindennek az ura vagyok, az Atya mindent hatalmába adott, vagyis a hatalmamba adott nekem. Mi következik ebből? És nem az, amire az emberi gondolataink, az emberi szándékaink szerint várnánk, hanem sokkal inkább az, hogy igen, maradok. Maradok, és elkezdi mosni a tanítványok lábait. Hadd olvassak Ellen White-tól egy szakaszt. Következőket írja 1875-ben, ez egy folyóirat cikk, Review and Herald-ban jelent meg ez a néhány mondat. Épp olyan nehéz volt Krisztus számára emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek a megromlott emberi természet fölé emelkedni. Krisztus a legszigorúbb próbatétel alá vettetett. Minden képességének teljes erejét igényelte, hogy ellenálljon a hajlamnak, amely arra késztette volna, hogy isteni hatalmát felhasználja, és kiszabadítsa magát a veszedelmes helyzetekből, így diadalmaskodva a sötétség fejedelmének hatalma felett. Ennyi az idézet. Tehát magyarán ezzel az idézet azzal szembesít bennünket, ami szerintem urvacsorakor mindannyian gondolatában ott van, és megfordul bennünk, hogy azért az emberi természetemmel való küzdelem, ez nagyon nehéz. Szóval ez legyünk őszinték, lehetetlen. Szinte már belefáradnánk, beleroskadnánk. Na most Ellen White ezzel szembesít bennünket, hogy figyelj csak ide, neked nehéz? Tehát azt mondod, hogy ez egy szinte vérig tartó, sírig tartó küzdelem? Az ige is azt mondja egyébként, tehát teljesen természetes ez a gondolat. Azt mondja, na most gondold végig ebből a szempontból. Krisztusnak ugyanilyen nehéz volt, csak éppen a másik oldalról. Ugyanilyen nehéz volt. Tehát neked nehéz az emberi természet fölé emelkedni? Aggódunk esetleg, hogy mi lesz az úrvacsora után? Mert ugye itt és most Krisztus meg akar mosti bennünket. Utána mi történik? De jó lenne azt az állapotot megtartani. Szerintem ezért szoktunk sokan fohászkodni, amikor a szentjegyeket magunkhoz vesszük. Szóval, ha azt mondjuk, hogy nehéz, és igazunk van, sőt, mondjuk azt, hogy lehetetlen. Na most gondoljunk bele, hogy Krisztusnak milyen volt itt maradni, itt tartani a magát. Azt mondja, pontosan ugyanilyen nehéz feladat volt számára, emberi mi voltát elfogadni, mint amilyen nehéz nekünk, embereknek a megromlott emberi természet fölé emelkedni. És azt mondja, minden képességének teljes erejét igényelte, hogy ellenálljon a hajlamnak, amely arra késztette volna, hogy isteni hatalmát felhasználja, és kiszabadítsa magát a veszedelmes helyzetekből. Persze ezt általánosan érti Ellen White, sok-sok veszedelmes helyzet volt Jézus Krisztus életében, de ez aztán a legnagyobb veszedelem, ott lenni az utolsó vacsorán, tudván azt, hogy mi az, ami rávár, és pontosan tudja azt, hogy mi az, ami rávár. Na ez az egésznek a csodája, ez az egész lábmosásnak a csodája, és ez az egész ige szakasznak a csodája tulajdonképpen, meg persze sok minden más. Ezer dologról lehetne még szólni itt az úrvacsora kapcsán, hogy igen, ott van az a pillanat, sok ilyen pillanat van egyébként az evangéliumokban, de most különösen ott a lábmosás előtt, ott van az a pillanat, pontosan tudja, hogy ő a világ mindenség ura, és ehhez képest marad, és veszi azokat a bizonyos törülközőket, leveti a felső ruháját, vizet tölt a medencébe, és nem mond semmit, hanem azt mondja, hogy igen, ezzel próbálom élezgetni a lelki ismereteteket, gondolkodtatni benneteket, és egyben egyfajta csendre inti a tanítványokat, és példát mutat nekik. Na most ez a példamutatás ott és akkor valamilyen eredményt elér. De rövid távon azért nem túlzottan sokat. Középtávon vagy hosszú távon már rengeteget. Ez azért érdekes, mert ugye hát bizonyos értelemben példaképként tekinthetünk, de mondom bizonyos értelemben a tanítványokra, akikből aztán apostolok lettek, de nekik sem volt ez egy könnyű és egyszeri történet. Megérteni mindazt, amit mondjuk például a lábmosás üzen számukra. Ez az, ami számunkra is biztató lehet abból a szempontból, hogy Krisztus türelmes volt velük, valamilyen módon ő láthatta azt, hogy belőlük aztán mi lesz, de ez rengeteg küzdelemmel járt. Rengeteg küzdelemmel, de ezt a küzdelmet megvívta értük akkor is, ott a földön, meg majd azt követően is, amikor ő meghalt, és aztán feltámadt, és még a földi tartózkodása során velük volt egy kicsit. Szóval, kedves gyülekezet, az, amikor azt olvassuk az igében, hogy Krisztusnak szerelme szorongat minket. Korintusi második levélben olvasható ez a kifejezés. Szóval ebben annyira sok minden benne van. Ott van ez a bizonyos szorongató szeretet ennél a mozzanatnál is. Nem lép ki, nem mondja azt, hogy Hát tudjátok mit, veszekedjetek tovább, hogyha akartok, de én most valami kellemesebb foglalatosságot keresek. Nem, ott marad, mert szereti az övéit a világon, mindvégig szereti őket, és közben eszébe jut, hogy ő a világ mindenség ura, tehát bármit, szó szerint bármit megtehetne, és akkor kezdődjék meg a lámosás. Szóval döbbenetes ez a néhány igevers, amit itt láthatunk János evangélium a 13. fejezetében. De egy biztos, hogy ez az a szeretet, amivel Isten szeretné megindítani a szívünket, ugyanez indította meg a tanítványok szívét is, ugyanezt tudja megindítani a mi szívünket is. Ez történik tehát itt a lábmosásnál, meg aztán persze a szentjegyek magunkhoz vételénél. Kedves testvérek, kívánom azt, hogy valóban ezek a gondolatok legyenek ott bennünk, és ebből a hosszú-hosszú ige szakaszból, ami a lábmosás szereztetés igéje, jó alaposan el tudjunk gondolkodni, akár most, amikor majd elhangzik ez a hosszú ige szakasz, de majd ezt követően is, hogy mennyire hálásak lehetünk Krisztusnak, mennyire hálásak lehetünk azért, hogy úrvacsorát vehetünk. Akik először vehetnek úrvacsorát, különösen hálásak lehetnek, na de akik sokatszor vesznek úrvacsorát, ugyanolyan hálásak lehetnek. Azért, mert mindvégig szeret bennünket, ami megváltunk. Ezért vagyunk itt. Adja az Isten, hogy valóban áldást jelenthessenek számunkra ezek a gondolatok, és áldást jelenthessen számunkra Jézus Krisztus viszonyulása hozzánk. Amen.